Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n.
Üdvözöljük kedves nézőinket és hallgatóinkat a Jövő fiataljai Merre tovább 20 évesen című podcast műsorban, melyben a fiatalok jövőjét érintő kérdéseket válaszolunk meg. Én Podobni Péter vagyok, a Business IT Club Corvinus diákszervezet alelnöke. A Budapesti Corvinus Egyetem egyik legdinamikusabban fejlődő szakmai közössége vagyunk, mely közel 100 ambíciózus gazdaságinformatika iránt érdeklődő hallgatóval büszkelkedhet. Beszélgető partnerem dr. Bartal Tamás, egy gazdaság és politikai vezető, IT közegben volt már cégvezető. Köszöntelek, Tamás! Fogunk beszélni a mai alkalmon az átalakuló munkaerőpiacról, ebben való karrierépítésről, ebben a digitalizációs világban, valamint informatikai tanulmányokról. Hogy láttad cégvezetőként, milyen tendenciák vannak a jövőre nézve, mire számíthatunk a munkaerőpiacon?
Én, amit tapasztaltam az elmúlt években, az, hogy van egyfajta specializáció, tehát mindenki elment egyfajta olyan irányba, hogy nem általános tudóra akar lenni egy bizonyos szakterületnek, hanem azon belül is el kell specializálódni, ami mondjuk néha egészen érdekes esetekhez vezet, tehát például van olyan jogász ismerősöm, aki kizárólag személyis jogi kérdésekkel foglalkozik, és kihívást jelent számára egy sima adásvételi szerződésnek a megírása, vagy egyáltalán átolvasása is. Úgyhogy nem állítom, hogy a specializációnak csak jó oldala van. A másik nagyon érdekes, amit látok, hogy a mai fiatalok viszonylag hamar váltanak munkahelyet, tehát nagy a fluktuáció. És hát ugye, amit te is említettél már a felvezetőben, a digitális készségek és a technikai tudás az egyre inkább szerepet játszik most már a munkaerőpiacon.
A mesterséges intelligencia az mennyire kavar így be a munkaerőpiacon? Mi erre a társadalmi hozzáállás válasz?
Hát általában azt szokták mondani, hogy ez egy félelem, és ettől félni kell. Én azért a mesterséges intelligenciának a szerepét azt egyrészt nem becsülöm le, de nem is tartom egy olyan veszélynek, ami a munkaerőpiacon földbe döngölné a lehetőségeket. Olvastam nemrég egy tanulmányt, az azt mondta, hogy 15 éven belül Magyarországon, tehát most nem a világról beszélek, hanem kifejezetten Magyarországról, körülbelül 1 millió munkahelyet fog érinteni a mesterséges intelligenciának a térhódítása. Ez tény, hogy ez így egy előrevetítésben ez egy jelentős szám. Azt mondja ez a tanulmány egyébként, hogy 3 hulláma lesz itt 15 éven belül a mesterséges intelligenciának. Az egyik ilyen, ami már most is zajlik, 2020 és 25 között, elsősorban az adatgyűjtésre, adatfeldolgozásra épülő ágazatokban, pénzügyi infokommunikációs területen hódít teret ez az irány. 25 és 30 között már az üzleti támogatási funkciók egyszerű döntéshozatal kérdésébe is befurakszik már a mesterséges intelligenciát, mondjuk számvitel és HR tekintetében, és azt mondják, hogy igazából 2030 után a harmadik hullám fog fájni, amikor már a fizikai munkát, a kézi precíziós munkát illetően is a mesterséges intelligencia egyre inkább átveszi a szerepet, tehát feldolgozóipar, építőipar, szállítmányozás. Ez azért nem lebecsülendő, mert a magyar munkaerőpiac egyharmada ezeken a területeken koncentrálódik.
Említetted, hogy befolyásolja a munkahelyeket, ugyanis nem feltétlenül fogja kiváltani az emberi munkaerőt, inkább csak átalakulnak ezek a munkák, és ugyanúgy szükség lesz emberre, csak kiegészül a mesterséges intelligenciával. Említetted a döntéshozatalban a szerepét a mesterséges intelligenciának. Ebben mi a nézőpontod, hogy intuícióval kell vezetni, vagy egyre inkább előre tör ez az adatalapú döntéshozatal? Mennyire használják a vezetői stratégia alkotás során a adatokat?
Én egyébként egy ösztönös vezetőnek tartom magam, tehát az intuíciót nagyon fontosnak tartom. Ez egyfajta olyan tulajdonság, amit nem feltétlenül lehet tanulni, de emellett én mindig is nagyon támaszkodtam az empirikus megismerésre, tehát a tapasztalati adatokra. Vannak olyan kérdések, amelyeket nyilvánvalóan el lehet dönteni egyszerű intuícióval vagy ösztönösen, de azért mondjuk, amikor például vezérigazgatóként arról kellett döntenem, hogy 10%-kal vissza kell fognom a költségvetését egy adott szervezetnek, az általam vezetett cégnek, akkor meg kellett vizsgálnunk azt, hogy melyik az a terület, amelyik esetleg nem teljesít, úgy nem hozza a számokat, és akkor találtunk egy olyan területet, területet, egy olyan alágazatot, ami nem hozta számokat, azt kellett bezárni. Tehát én azt gondolom, hogy egy jó vezető mind a kettőt alkalmazza, tehát ösztönösen, de zsigerekből is cselekszik, de amellett az empirikus adatokra is támaszkodik.
Ebben a átalakuló, sőt dinamikusan átalakuló munkaerőpiacon mennyire fontosak a digitális kompetenciák, főleg a én generációmnak? Már alapvetőnek számít manapság, hogy rendelkezünk ezzel, vagy még mindig plusznak számít?
Kamaszlányai vannak, tehát pontosan tudom, hogy a mai generációk azért már, hogy mondjam, a kezdetektől egészen kiskorúktól kezdve rendelkeznek bizonyos digitális képességekkel, de azért érdemes átgondolni, hogy mik is azok, milyen digitális készségekről beszélünk. Mert nem feltétlenül a különböző applikációk nyomogatása az, ami egy munkahelyen fontos, hanem mikről beszélünk? Információk gyűjtése digitálisan, digitális kommunikáció, digitális tartalmak előállítása, illetve mindezen digitális tartalmaknak és adatoknak a gyakorlati alkalmazása, probléma megoldás. Ezekre valóban szükség van.
Én is így látom, hogy bár a generációm tagjai már digitális benszülöttek, mint ahogy a lányaid is, továbbra sem alapvető számukra, hogy ezek a felsorolt digitális megoldásokat alkalmazniuk kell mondjuk a szakmájuk során. Alapvetően azt látom, hogy kevés fiatal jut ilyen szintű iránymutatáshoz, mondjuk már középiskolában, melyel jó alapokkal képes megtervezni így a karrierjét. Szerinted miért fontos a tudatos karrierválasztás, és a fiatalokat milyen módon lehet támogatni ebben?
Azt szokták mondani, hogy a munkavállalói jólétnek egyik fontos alappillére a tudatos karrierválasztás, ráadásul ez az életünk során változik, ezt most már tapasztalatból tudom mondani. Semmilyen sem a feleségem, egyikünk sem az eredeti karrierünket folytatjuk, és én már többször váltottam karriert életemben, amit egyáltalán nem bántam meg. 2021-ben csináltak világszinten egy kutatást, ami azt mutatta, hogy az embereknek 25%-a gondolkodik, hogy új munkahelyre szeretne menni, és további 48% teljes karrierváltásban gondolkodik. Ez egy nagyon érdekes tendencia, ugye korábban is utaltam rá, amikor az első kérdésednél mondtam, hogy ez a fluktuáció mennyire előtérbe helyeződik. Igen, tehát a fiataloknál is azt látom, hogy rugalmas munkahelyet keresnek, jobb érezést keresnek, ahol a fejlődési lehetőség van, és egyébként, ha pedig az a kérdés, hogy a fiatalokat hogyan lehet segíteni a tudatos karrierváltásban, vagy karrier megtalálásában. Másképpen nézve, hogy adott helyen tartsuk a fiatalokat, és ne engedjük el őket, mert ugye a tehetséges fiatalokra minden munkáltatónak, minden vezetőnek nekem is szükségem van. Különböző coaching lehetőségek, vagy különböző tréningeket lehet bevezetni. Programszerűen az adott munkáltatónál, az adott cégnél, mert a hidd el, hogy a vezetőknek is legyen gazdaság vagy politika vezető, mind a kettőbe bele kóstoltam, ráadásul magánszférában is, és az állami szférában is dolgozom jelenleg is, úgyhogy én azt gondolom, hogy a fiatalok, a tehetségeknek a megtartása az kiemelten fontos.
Mit gondolsz, amikor meghallod, hogy informatikus, hogy az IT szakember az azt jelenti, hogy keményvonalas programozó, szokták, hogy mindenhez is ért, szokták is viccesen mondani, hogy informatikus vagy, meg tudod akkor javítani a hűtőmet, mikrómat, stb.
Hát nézd, kb. A 2000-es években, amikor ugye az IT nagyon bekúszott már a munkahelyekre, és már egy valamire való cég nem tehette meg, hogy IT-ban nem erősít, akkor ugye megjelentek a rendszergazdák. Tehát az első élményem az informatikusokkal szemben a rendszergazda, akik körülbelül mindenhez kell értsen, szoftverhez és hardverhez, de hát ugye ez egy sokkal kifinomultabb dolog, azért ugye vannak a webfejlesztők, vannak a programozók, szoftverfejlesztők, meg vannak az egyszerű adatszakértők vagy adatfeldolgozók is.
Mire gondolsz, amikor meghallod azt, hogy valaki gazdasági informatikát tanul, hogy ez miben különbözik a többi informatikáktól?
Hát némi fogalma azért már van erről, hiszen az egyik cégnél mi működtettünk egy BI csoportot, Business Intelligence csoportot, amely lényegében tehát empirikus adatoknak a feldolgozásából próbált üzleti modelleket felállítani, illetve következtetni múltbeli adatokból jövőbeli eseményekre vagy jövőbeli folyamatokra, és hát ugye különböző üzletirányítási, vállalatirányítási rendszereknek azért ma már akár egy magánpiacon működő, akár egy állami vállalatnak elengedhetetlen, hogy ilyenekkel rendelkezzen.
Ahogy látod, mennyire telített a piac? Szükség van még több IT szakemberre? Ugye nagyon népszerű szak, és mindig top listán végeznek a felvett hallgatók számában. Mégis folyamatosan azt halljuk, hogy folyamatosan szükségünk van még további IT szakemberekre a piacon.
Ezt meg tudom erősíteni, tehát vállalatvezetőként az volt a tapasztalatom, hogy az IT szakemberek, ugye főleg én egy olyan, említetted is, egy olyan céget vezettem, amelynek elég jelentős volt a nem a fejlesztői, de az IT alkalmazási oldala, tehát az volt a tapasztalatom, hogy az IT szakemberek sokkal többet tudnak már maguknak akár kikövetelni egy adott területen, egy adott cégnél, tehát megdrágultak, nagyon megdrágultak, többet tudnak, jobb fizetést tudnak kérni, jobb munkakörülményeket, de nagyon sok IT szakember azt kéri, hogy home office-ban dolgozhasson. Ezt egy alapvető törekvésnek látom az IT-sok részéről. És igen, tehát a HR-esekkel is egyeztetve az volt az én benyomásom, hogy az IT szakembereknek most nagy jövője van.
És azáltal, hogy nő a IT szakemberek jelentősége, hogy látod a döntéshozatalban is, magának az informatikának nő a szerepe, vagy az ugyanúgy még a üzlethalában rendelve?
Én old school vagyok, tehát én az IT-t azt egy klasszikus back-office területnek tekintem. Azt nem állítom, hogy aláfölé rendeltségi viszony van az üzlet és az IT között. Itt kemény mellérendeltséget mondanék, tehát én azt gondolom, hogy egy cég főüzleti tevékenységét segíteni tudja, kiegészíteni tudja az IT. Kivéve persze, hogyha egy IT cégről beszélünk, tehát egy szoftverfejlesztő cégnél nyilvánvalóan az IT az mindent visz, de én azt gondolom, hogy úgy általánosságban az üzleti élet nagyon sok területén én nem vagyok annak a híve, hogy akár mindenféle döntéshozatalt üzleti mesterséges intelligenciára bízunk szerintem. Beszéltünk már erről, a személyiségnek, az emberi gondolkodásnak, az emberi logikai képességnek és intuíciónak, annak felbecsülhetetlen jelentősége van a döntéshozatalban.
A vállalati szférából most áthajóznánk a hallgatók életébe. Mit gondolsz, mekkora érték a munkaadóknak az, hogy egy hallgató mondjuk diákszervezetezik, TDK-zik, gyakornokságot végez a egyetem mellett, és plusz projekteket rak a egyetemi tanulmányai mellé?
Nézd, azt nem állítom, hogy vezetőként az ember azon gondolkodik, hogy és azt nézegeti az önéletrajzban, hogy milyen kiváló munkát végzett valaki az egyetemen. Tehát ennek így, hogy úgy mondjam, akár a HR felvételen nincsen közvetlen befolyása és hatása egy vezető szempontjából. Viszont megfordítom az egész kérdést. Az egyik nagy cégnél, amelynél működtem, mi tudatosan megkerestük a Műszaki Egyetemet, és egy ösztöndi programot indítottunk nem csak a diákoknak, hanem a tanáraiknak is, és ezáltal az volt a fontos, hogy érdekelté tegyük az együttműködésben ne csak a diákot, hanem az oktatót is, és ez egy utánpótlás program tud lenni egy adott cég számára, úgyhogy ebből a szempontból fontosnak tartom, ugyanis ha valaki bekapcsolódik az adott egyetemen a diákkörökbe, TDK-kbe vagy bizonyos projekteket visz, akkor közel tud kerülni egy jövőbeli munkáltatóhoz.
Én is annó az egyetemen kifejezetten szakmai témában kerestem diákszervezetet, és így jutottam ebbe az IT fókusz a diákszervezetbe, a BitClubba, valamint a gyakorlati projektekkel is már az egyetem mellett így el tudtam kezdeni építeni a portfóliómat, legyen szó weblap fejlesztésről, vagy mobil applikáció fejlesztésről. Viszont én például elkezdtem az egyetem mellett dolgozni is, mert azt láttam, hogy ebben az informatikai környezetben a munkakeresés során gyakori, hogy már úgy keresnek akár pályakezdőket is, vagy tapasztalattal, valamint az is, hogy így, hogy ennyire dinamikusan fejlődik a piac, az egyetemen inkább statikus tudáshoz jutok hozzá, és erre még szükséges rátenni ezt a dinamikusan változó, napról napra frissülő tudást is szakmailag.
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy az egyetemi hallgatóknak a körülbelül 50%-a dolgozik az egyetemi tanulmányok mellett, de ennek egyébként a leginkább a hajtóereje az, hogy a megélhetési gondjaikat próbálják a hallgatók megoldani és előteremteni tulajdonképpen a tanulásnak a költségeit, ami nem feltétlenül jó dolog, mert ugye szerintem az egyetemi lét meg az egyetemi időszak nem biztos, hogy erről kelljen szóljon. Ráadásul ugye kevesebb, mint a fele ezeknek a dolgozó egyetemistáknak nem abban a munkakörben tud dolgozni, amit egyébként tanul, és ez meg különösen szomorú. Ráadásul az adatok azt mutatják, hogy akár a lemorzsolódáshoz is elvezethet. Tehát dolgozom ahhoz, hogy tanulhassak, de közben annyit dolgozom, hogy már végül ez a tanulmányi eredményeim rovására megy. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés, én ebben nem feltétlenül akarok tanácsot adni, de az biztos, hogy meg kell találni ezt a normális egyensúlyt, hogy azért az egyetemi létnek mégiscsak egyfajta az a szabadság érzet, felkészülés az életre. Szerintem az egy olyan időszak, amikor az ember még így utoljára, hogy úgy mondjam, ki tudja bulizni magát, mert azt mindig el szoktam mondani, hogy nem csak a tanulása fontos, nem csak a kemény meló, hanem mellette a kikapcsolódás is. Tehát mindig találjunk magunknak időt arra, hogy az agyunk egy kicsit a kattogásból, meg a monoton munkából ki tudjon, vagy a monoton tanulásból ki tudjon egy kicsit kapcsolni.
Pont az informatikus berkekben ez egy tapintható jelenség szerintem, hogy a cégek elszipolyozzák az informatikus hallgatókat az egyetemről, és van, aki csúsztatja a tanulmányait, vagy akár teljesen abba hagyja, mert már egyetem mellett olyan pozícióhoz, szakmai tudáshoz és fizetéshez juthat, ami miatt úgy téli, hogy inkább ott hagyja az egyetemet. Mennyire lényeg amúgy az egyetemi papír, a diploma, főleg így informatikus területen?
Nyilvánvalóan azt nem lehet letagadni, hogy fontos, hogy legyen végzettség az embernek. Ma már azért a munkaköröknek a többségében elvárt a felsőfokú végzettség. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy fontos. Most az, hogy a papír milyen, arra mondjuk Magyarországon brilliáns elmék alatt futott egy ilyen jogász sorozat, ami aki látta, azt tudja, de aki nem látta, annak elmondom, az úgy kezdődik, hogy adott egy ügyvédi iroda, aki Amerikáról beszélünk, ami kizárólag a Harvardon végzett egyetemistákat hajlandó felvenni. És akkor egyszer csak jelentkezik egy zseniális srác, aki azt az úgy, hogy a Harvardon végzett, aztán kiderül, hogy nem ott végzett, és ennek ellenére mégis adnak neki egy esélyt, mert olyan képességekről a tanúságot, amiről kiderül, hogy nem feltétlenül csak egy szuperegyetemen végzett tud rendelkezni. Tehát becsapós tud lenni ez a papírkérdés.
Mit tanácsolnál azoknak a fiataloknak, akik informatikai pályán terveznek karriert építeni? Hogy érdemes állniuk az informatikához azoknak, akik más szakmát választanak?
Ugye, aki informatikával, vagy ugye, ahogy te is mondtad, de gazdasági informatikával foglalkozik, én azt gondolom, hogy a dolgok mostani jelenlegi állása szerint a jövőjük biztosnak tekinthető, hiszen én azt gondolom, hogy az a gazdasági fejlődés és az az irány, ami felé megyünk, az IT-nak a előtérbe kerülését fogja jelenteni, úgyhogy, de persze nem azt mondom, hogy bízzák el magukat az informatikusok, meg a gazdasági informatikusok, mert azért, ahogy egyre több informatikus és gazdasági informatikus lesz, annál nagyobb lesz ezen a pályán belüli verseny, tehát igen, nagyon fontos, hogy mindenki képezze magát. Aki pedig ugye nem informatikával foglalkozik, nyilván ne keseredjen el, mert ez most így kiemeltük ezt a témát, ezt az informatikát, de rengeteg más szakmára is szükség van. Nyilvánvalóan beszéltünk digitális készségekről, amikkel én azt gondolom, hogy már mindenkinek kell rendelkeznie. Lehetnek olyan digitális képességek, amelyekkel valaki nem feltétlenül tud, vagy nem olyan szinten rendelkezik, akkor megkérdezi majd azt, aki ért hozzá.
Nagyon szépen köszönöm, és podcastünk végéhez értünk. Sziasztok!